amelyeket az Úr Izrael házának adott, mind beteljesedett. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első versét, Szívemet hozzád emelem. Hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg a mi bűneinket az Isten előtt. Mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban, sok felől érkeztünk ide, és sok minden történt velünk, akárcsak az elmúlt héten is. És mi ilyenkor mindig meg tudjuk magyarázni minden gondolatunk, minden tettünk, minden szavunk, mintha a hófehérek és tiszták lennénk. Mintha te tartoznál nekünk, és nem mi, te neked. De most szent színed előtt állva belátjuk a magunk nyomorúságát, a magunk bűneinek súlyát, hordozzuk és könyörgünk te hozzád, hogy hadd tegyük le. Legyen az, amit gondolatban elkövettünk, mert te előtted annak ugyanolyan súlya van. Legyen az, amit szóba elkövettünk, és már nem tudjuk visszafordítani a szavakat, amelyek elvégzik a maguk romboló munkáját, vagy éppen hibás döntéseket, tetteket, és legfőképpen elődbe hozzuk számtalan mulasztásunk, amiből olyan sok van, és olyan gyakori, hogy nem is vesszük észre, csak néha döbbenünk rá arra, mit kellett volna gondolni, szólni, cselekedni. De ezek is elmentek már, vissza nem hozhatók. Egy dolgot tudunk kérni tőled, hogy bocsásd meg mindezeket nékünk, te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak áldozatáért, légy a mi kegyelme, szerető édesatyánk, hogy minden nap újat tudjunk kezdeni te lelkednek erejében, a te igédnek lelkével. Hallgasd meg a mi imádságunkat. Most pedig valljuk meg a mi bűneinket a gyülekezet közös imádságával az 51. Zsoltárból. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, most pedig, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 161. dicséretünkkel, Dinódi énekével, Siess keresztény lelki jót hallani. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassuk meg, amint ez írva található Lukács evangélium a 10. része 38-tól 42-ig terjedő versekben.
Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
Isten tegye áldottá az ő igéje szívbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban könyörgünk ezért az Isten tiszteletért, mai alkalomért, amikor minden együtt van az írás, együtt van a hirdetett ige, együtt van a látható ige, a sákramentumban élhetünk mindkét formájával, kérjük a te szent lelkednek áldását, és azt, hogy mi be tudjuk ezt fogadni, hogy ez a miénk legyen, hogy magunkkal vigyük, hogy áldott magvetés legyen ez a délelőtt. Hallgass meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. A tömegek nincsenek, de azért talán egy van, kettő van, csak gyertek bátran. Jól van. Mint a partizánok, ugye fű alól előjöttök azért. Gyere. Gyere, Göndör, gyere. Úgy. Na kérem szépen. Egy picit gyertek közelebb, hogy egy vonalban legyünk, ne kelljen hátra fordulnom, és akkor kevesen vagyunk, de erősek, igaz? Mint az egri várba védők, nem? Az hányan voltak? Hát 2000 körül voltak, tök törökök, hányan voltak? Megmondom, 60 000. Ki győzött? Hát az egriek, a magyarok. Na, hát kérlek szépen, most valamit szeretnék nektek mutatni, nem csak nektek érdekes, de olyan kicsi, hogy a felnőtteknek hiába mutatom. De tudjuk azt, hogy történt valami itt a ukrán határ mögött, ezt úgy hívják, hogy Kárpátalja, és ott sajnos egy magyar óvodát felgyújtottak. És mi gyűjtünk a kárpátaljai óvodára, meg a kárpátaljai magyarokra, és minap rendeztem a fényképek tömegét, ami nálam volt, és találtam, hogy következőt egy Nagy Dobrony nevű községbe, ahol ez történt. Így néz ki a templom. Hát nem egy kicsi, igaz? Ez egy komoly, nagy református templom. Nektek is megmutatom. Ez az, ahol egyébként fölgyújtották az óvodát, ugye? Aztán megnéztem, hogy találtam, hogy azt hittem, hogy a presbitérium, ilyen nagyon komoly atyák ülnek ott régi időkben, amikor még a háború előtt, így, és az van ráírva, hogy a 20-as tanács, tehát nem a presbitérium, ez a 20-as tanács. Ez azt jelenti, hogy a szűk kör az 20 kemény magyar bajszos emberekből áll. Tehát ez egy nagyon ütős gyülekezet, de a mai napig is. Aztán találtam egy másik fényképet, hát ez nagyon tetszik nekem. Szerintem ez a vagy óvoda, vagy első osztály. Ugye? Hát miben vannak ezek a gyerekek? Így jártak háború előtt. Hát ezek magyar ruhában vannak, a fiúk szépen szépen fityés lajmiba, kalappal, lányok meg ilyen szép magyar ruhában, ilyen hosszú szoknyában, majd itt hagyom, ezt meg lehet nézni, Isten tisztelt után, és megtaláltam még egy képet. Volt ez a bácsi ott a lelkész ott, 63-ban át kellett neki jönni, ott volt Varanyába, ez a lánya, ez a hölgy itt, akit én jól ismertem, mert gyülekezeti tagom volt, és annak a fiát meg én konfirmáltam. Hát összeért a kör. Hát ezeket most itt hagyom, nem is annyira nektek szól ez, de azért gondolunk arra a kis pitykés lajvis gyerekekre ott, akik ilyen iskolás, óvodás korúak, hogy azóta már ezek már nagypapák, nagymamák, és bizony, most ők arra gyűjtenek, hogy újra építsék az óvodát. Hát valamit mi is tudunk ebbe tenni, ha csak 20 forintot már sokat tettünk, jó? Megjegyezzük magunknak, hogy oda járhassanak a gyerekek, te úgy is vagy? És képzeld el, oda mész reggel is, nincs óvi. Hát ez nagy baj lenne, igaz? Hát most azt akarjuk, hogy oda mennek a gyerekek Nagy-Dobronba, és van óvi. Oké? No, áldás, békesség, köszönöm szépen. Menjetek oda, menjetek. Jó. Mi pedig az igehirdetésre készülve 3.12. negyedik versét énekeljük. Ó Jézusom, szegényed, várj, evedve hív. Szeretteim, a felolvasott történet olyan rövid, hogy tulajdonképpen még egyszer felolvasom, mert ez az egész mind a textusunk. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta is így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvéred magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a Mária-Márta történet, ez olyan mélyen belevésődött az igehallgatók lelkébe, talán az egyház lelkébe, hogy nem volt rá, hogy mondjam, érkezésem kilépni, vagy túlhaladni, hiszen mást is lehet választani. Az egy igazság, hogy könnyű belőle érvényes igazságokat leszűrni. Gyökösi Endre bácsi igen hirdetés, ez véglegesítette ezt a tipizálást, de vannak a Márta keresztények, és vannak a Mária keresztények. A Márta az a tevékeny, a csináló, a diakónus, a Mária pedig a befelé forduló, a misztikus, és olykor ábrándozó, és akkor a kettő között van egyfajta feszültség, de ugyanakkor van egy egészséges dinamizmus is ebben, és jól alkalmazhatóvá teszi ezt a mai gyülekezetre is nyilván, és nem is akarom ezt a látásmódot megváltoztatni, de azért egy kicsit fogjai lettünk ennek a magyarázatnak, nem nagyon adva esélyt szegény Mártának arra, hogy egy kicsit másfelől közelítsük meg. Tehát próbáljunk meg úgy közelíteni ez a történet, ez, hogy újra gondoljuk, háttérbe tolva egy kicsit a klasszikus magyarázatot, anélkül, hogy az érvényét elveszíteni. Biztos tehát, amit tudhatunk, hogy a három testvér, hiszen Márta, Mária és Lázár együtt laktak, jó testvérek voltak. Mártát, Máriát egy kicsit jobban ismerjük, mert többet ír róla az ige, sokat egyébként nem, de azok nagyon karakteres, nagyon egyértelmű mondatok. És hát azt is tudjuk, hogy minden ember összetett személyiség, tehát az ellenkezője is benne van, egy tevékeny embernek is vannak csendes és elmélyült pillanatai, és egy kicsit ábrándozó vagy elmélyülő embernek is vannak nagyon aktív pillanatai. De hát most inkább a különbözőség jelenik meg a Lázár történetben, illetve Mária történetben. Közben ugye valami az eszünkben, amikor meghal Lázár, akkor is mind a két nő szerepel benne, és azért hivatkozom rá, de ez a lényeg, hogy ez egy meleg szívű közösség, szeretetteljes otthon az övék, ahova Jézus nagyon szeretett menni, hiszen összetudjuk rakni az evangéliumokból, hogy ott pihent meg, ott erősödött fel, és közösek voltak abban is, hogy ez a család nagyon szerette Jézust. Tehát ez egy ilyen kicsit az ő családja volt, hiszen ugye mit is mond, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Tehát ahol ilyen otthonias, meleg, anyai, asszonyi szeretettel egy kicsit törődve fogadták, nyilván, hogy ő is szeretett ott lenni. És hát szemmel láthatóan Márta volt az irányadó. Az írás nem Lázár házáról beszél, hanem Mártáéről. És ez pedig Betániában volt, Jeruzsálem, ez viszonylag közel, tehát aki oda ment északról Galileából, a Jézusék is mentek Jeruzsálem felé, átmentek Betánián, Jézus többször is ment és megtette ezt az utat, és Márta háza volt igazán az a hely, ahol otthon érezte magát, gondoskodtak róla, finom ételeket evett, gyógyítgatták, ha beteg volt, a ruháját kimosták, rendbe rakták, és így tovább. Ezt el tudjuk képzelni, ez nem kell olyan nagy erőltetés. Úgyhogy egy kicsit ez a saját otthont is pótolta. Minden esetre nem arról van szó, hogy Mária mindig állandóan főzött, mosott, Márta meg ábrándozott, hogy Mária is éppen serényen dolgozott, tehát az szóban nem jött, hogy abban a korban, hogy egy nő leteszi a háztartási munkát, és nem dolgozik. Hát az nem fér bele az elképzelésbe sem a férfiaknak, sem a nőknek, ugye? Tehát ez a viselkedés, ez nem ilyen értelemben jellemző Máriára, hogy hát állandóan söprés helyett ugye elmélkedett. A házi asszonyok jól tudják azt, el tudják képzelni, mi az, akkor betoppan a váratlan vendég. Váratlannak azért nem nevezem mégsem, mert abban az időben nem volt e-mail, telefon, oda szólni, hogy te figyelj, beugrunk egy kicsit. És a vendégfogadás, az vendégszeretet ezért volt olyan nagy hangsúllyal az ókorban, mert mindig váratlan is volt, még ha írt is esetleg egy levelet, ahol működött a posta, mert már működött a birodalomban, akkor is ez nem úgy ment, hogy hónap délben jövök, majd megérkezünk tavasszal, aztán ott leszünk, ameddig. Ugye? Minden esetre mindenkor szívesen várták a betoppanót, hiszen ő hozta a híreket, és így működött egyáltalán az élet. Jézus pedig mindig különleges hírt hozott, amit egy zsidó ember nagyon szeretett hallgatni, mert az Isten országa híreit hozta, és valóban nem csak ilyen teoretikus értelemben, hanem gyakorlatban is várták a Mesiást, és hát már nagyon érett a dolog. És a dolog ennél tehát azért éppen ezért összetettebb, hogy biztos, hogy Jézus nem egyedül jött. Azt mondja, hogy felmettek Jeruzsálembe. Én nem mondom azt, hogy mind a 12 betoppant, de valószínű, hogy azért legalább 3-4 ember vele van, plusz ott van Lázár, nagy hirtelen ugye 8-9 embernek ebédet kell főzni. Na innen már érezzük, hogy azért nem egy egyszerű ügy, ugye? Ugye, tehát legalább Péter, Jakab, János vele lehetett, de lehet, hogy többen, De hát azt mondja minden esetre, hogy amikor tovább haladtak, bement Betánybe, hát nem mondta azt, hogy ti menjetek én, és a falu határán üljetek, én meg bemélyek, azt jót eszem, hanem bementek mindjárt. Csak innentől kezdve már a szereplőkre koncentrál az íge. De hát bőven van feladat, hirtelen, úgy sejtem, nem lehettek szegények, de nem is voltak tehetősek, akkor senki nem volt igazán az arisztokráciát kivéve tehetős. Tehát ez egy nagy kihívás, hogy egyszer csak betoppannak ott, vagy hatan heten. És aztán mi történik? A férfiak beszélgetnek, nem úgy képzeljük el, hogy ülnek az asztalnál, hanem úgy képzeljük el, hogy esetleg valami párnákon, ilyesmiken a földön ülnek körbe a szobába. Ahogy a mai napig is ezt látjuk sokszor ugye a tévében, keleti országokban. Férfiak beszélgetnek, Mária meg Márta a konyhába sürög förögez, hogy utolsó percig ma is így van. Irakban volt az egyik kedves atyafi Pécsről, vízmérnök volt, a felesége az ugye ment vele, és ugye úgy vágyott vissza mindig Irakba, az azt mondta, hogy soha. Hát mert mit, azt csináltam, mint a többi nő, hogy ők ültek benne, a férfiak teáztak, az asszonyok meg sűrögtek, forogtak. Ugye? Ott, ugye. Na hát szóval minden esetre, ugye nekünk egy kicsit ilyen komikus volt, de nem ijedünk el abba se, hogy nagyon csábító, hogy vajon mit ettek. Ugye? És hát azért csak felszorolás szerűen, hát ezért nem ettek jó finom disznóhúst, tehát biztos, halat maximum, szárított hal, ez volt leginkább a hús, és gyümölcs sokféle, annak mindenféle ilyen édesség változatai, meg bab, meg lencse, meg ilyesmik, tojás, túró, más nem nagyon állt rendelkezésre, de ezzel éppen eleget lehetett foglalkozni. És mi történik? Közben Jézus tanít, ugye, és ott ülnek és hallgatják, esetleg beszélnek, rabbikat lehetett kérdezni, válaszoltak, és akkor jön a szinte elképzelhetetlen, tehát eddig csak halmozódik ennek a történetnek, mondjuk így a tartalma számunkra, hogy ez a jelenet, ez szépen idillien megy, ahogyan egy jelenetnek menni kell egy rendes házban, és akkor jön az elképzelhetetlen, Márta végzi a dolgát, hallgatja ugyan közben Jézus félfüllel, de Mária ugyanezt csinálja, és egyszer csak annyira lenyűgözi, amit hall, hogy odaül Jézus lábához, a férfiak közé. Hát ugye ez a mai napig, ha nem megkövezéssel vagy lefejezéssel végződne némely iszlám területen, hogy egyszer csak beül a férfiak közé. Hát ez 2000 évvel ezelőtt van, és mutatja a család és Jézus viszonyát, hogy senki nem rökönyödik meg rajta, még egy fél megjegyzéssel sem. Tehát már más viszonyok uralkodnak Márta házában, mint egyébként szokásosan. Itt már érvényesülnek a jézusi normák, még hogyha ez ilyen egy elszigetelt módon is egy házon belül, ami ugye Pál mondja Kolossé levélben, hogy Krisztusban nincsen zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő. Ez nem azt jelenti, hogy a nemeket eltörölte valami gender őrülettel, hanem hogy ugyanaz illeti meg az Isten viszonylatában nincs különbség, akkor az emberibe sem lehet. Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban, ez a gyülekezet. Ugye ez a Krisztus közössége. Tehát egyfajta kis műhelye az eljövendő új közösségnek Márta otthona. Tehát Mária is tette a dolgát, de lassanként hatalmába keríti Jézus mondani valója, ösztönösen ráérez, nem akárkit hallgat, és az alkalom nem fog megismétlődni. Hát ezt nem mondják itt, de valójában ez erről szól, ugye, hogy Márta teljes egészében a feladatnak szenteli magát, a vendéglátás kötelességének akar megfelelni, nem is tudja elképzelni, hogy lehet olyan, hogy ő ne feleljen ennek meg, amit mindenki helyesnek tart, a törvény is nem fér bele a gondolkodásába. Ugye és csak azt tudjuk gondolni, mondjam, hogy benn van a fejünkben, a rendszerbe, itt pedig hirtelen ez is széttágul, szétnyílik, ugye, az, hogy úgy tegyen, mint Mária, ez számára egy abszolút skandalum, tehát azt teszi, amit helyesnek gondol, amit egy nőnek, házigazdának, vendégfogadósnak tenni kell, és hát ezt várják el, hogyha nem a férfiak, de mondom, senki nem szól rá Máriára, hogy ezt ne tedd. Érezzük ezt a feszültséget, hogy Mária hirtelen hogy fölpaprikázódik. Hát ugye mai szlenggel szólva nagyon berág Mária. Tehát azért ez, ami ismerjük ezt a szolgál, mert ez a szó szerepel ott egyébként az asztal körül, hogy ez a diakónia szava. Ugye, ott rohangál föl alá a váratlan helyzetben, és Mária meg ott ül. Ugye ez a kép maga nyilván bőszíti, és maga mellé akarja állítani Jézust. Ugye, nagyon erős érve van, a testvérem magamra hagyott a szolgálatban. Ugye? Tehát senki nem szól erre, nem mondja Mária, léces, menj a dolgod után, ezért be kell avatkozni. És én nagyon azonosulni tudok Mártával. Ugye mindenki ismeri ezt a helyzetet az élet bármely területén, de a gyülekezetben is. Épp elegszer főzünk, vagy bármi egyebet csinálunk. Valaki szolgál, futkos, és ebben a szolgálatban teljes mértékben magára marad. Hát ezt, mintha innen írták volna, nem? Ugye ismerünk ilyeneket. Nem mindig van így, de nagyon sokszor. Tehát nem úgy van az, hogy megdorgáljuk a Mártát, hogy nem elég lelkes vagy lelkis, és aztán megesszük a főztjét. Tehát érezzük, hogy ez egy fals dolog, ugye? De Jézus mégis megdorgálja, de nagyon szeretetteljesen, és ez nagyon fontos, amit mond. Ugye ez a kép Mártáról itt is kirajzolódik, hogy aggódó vagy, nyugtalankodó vagy, sok mindennél aggódsz. Ugye ez, hogy minden rendben legyen, minden patentra pontosan ott legyen, ismerjük ezt a típust, és minden biztosítva legyen, teljesen készen, és Jézus azt mondja, hogy kevésre van szükség. Nem kell, hogy ennyire fogja legyél annak, amit egyébként benne szeretünk, de azért egy kicsit lazítsál, amikor valami különleges helyzet van, ismert fel, mert valójában csak egyre van szükség, egy dologra van szükség. Tehát helyes, amit teszel, számítunk rá, a múltban is, a jövőben is, de ez az alkalom mégis más, mint a többi. Tehát a szokás, a kötelesség, az el tudja takarni az egy szükséges dolgot. Ugye, és Jézus egy ilyen tágasabb világba akarja hívni Mártát, hogy ne félj attól, hogy most a megszokottól eltérve cselekszel, mert így jutsz a többre. Ugye, miért? Mert maga az élő ige van jelen. Ez a történet nem vagy-vagy, hogy vagy Márták vagyunk, vagy Máriák, vagy az anyagi világot válasszuk, vagy a szellemi, tehát nem állítja szembet, nem erről szól, hogy a testi vagy a lelki, éppen az evés által nagyon is testi, hanem itt világos, hogy sorrendről van szó. És még ebben sem kell végső igazságot mondani, hogy a szellemi mindig minden esetben megelőzi a testit, hanem meg kell tudni ítélni, hogy mi az egy szükséges dolog. De elég furcsa volna a közelmúlt élményéből, hogy az emberek fáj valamilyen, és azt mondja a nővérnek, hogy hozom már egy fájdalomcsillapítót, csak azt mondja, csak ha fölmondja a 10 parancsolatot. Hát azért furcsa lenne, nem? Előbb a szellemi, aztán jöhet a testi. Hát nem. Persze eltúlzom egy kicsit, de hát Márta nélkül nem lennének ápolónők, ugye, a kórházakban. Inkább arról van szó, hogy felismerjük, hogy mikor, minek van itt az ideje, és ennek figyelemben nem vétele adja legtöbbször a mulasztásainkat is. Mert nem jól választottunk, nem jól döntöttünk, nem azt tettük, amit kellett volna. Nyilván van a mindennapoknak egy jó rendje, jól tesszük, ha ahhoz igazodunk, kellő rutinra teszünk szer, de éppen az ige tanít arra, hogy van, amikor ezt a rutint meg kell törni, és mást kell cselekedni. A korszellem az ugye olyan, hogy mindig meg kell törni, de itt nem erről van, itt a keresztény etika hétköznapjairól beszélek, amikor úgy érezzük, hogy jól cselekszünk, minden egyes esetet külön meg kell vizsgálni, és aszerint dönteni. Ugye? Tehát nem azt mondjuk, hogy ilyenkor ezt szoktuk csinálni, és kaszabolunk, nem? Minden egyes esetet külön megvizsgálni. Ugye? Tehát kivételes pillanatok is vannak, nem túl gyakran, de azt nem szabad elszalasztani. Ugye Mária és Márta történetében nem az a kérdés egyébként, hogy mit adjunk a vendégeknek. Ugye? Gyakorlati módon persze, hogy az, de valójában nem ez a kérdés, hanem az, hogy mit ad nekünk az Úr. Ugye? És Jézus leül és tanít. Talán utoljára van egy ilyen szituáció, ahol zavartalanul ott benne a házba Jézus elmondja a legfontosabb, akik már nagyon súlyos mondani valók, őről a magáról is, hiszen Mária belefeledkezik abba, amit Jézus mond, de csak jelzi ennek a különleges voltát, hogy itt most minden szava aranyat fog érni Jézusnak húsvét után, semmit nem szabad elmulasztani ebből, nem az a kérdés. Tehát, hogy én mit adok neki a szolgálatban, hanem az a kérdés, hogy ő mit ad nekem, mert ő most ő szolgál. És ezt kell felismerni Mártának, hogy az egy szükséges dolog az Jézus szolgálata felém. Nem az én szolgálatom felém, arra is van szükség a maga helyén, hanem az, hogy ő szolgál nekem. Elmondtuk ezt már néhányszor, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. Na ez az, amikor ő szolgál, akkor, amikor megterítettük az Úr asztalát, amikor élünk a sákramentummal, akkor ez történik, hogy az egy szükséges dolgot fogadjuk el és vesszük magunkhoz, amit ő ad nekünk és ő szolgál. Ugye, és ez a sorrend, hogy először ő szolgál nekem, és aztán én hálából teszek valamit érte, ez nem felcserélhető. Ha én meg akarom előzni, mert nagyon akarok valamit tenni az ügyben, az okvetetlenkedés, az nem arról szól, ami a Krisztussal való kapcsolat. Tehát ez a gondolat az, amit a végén alá szeretnék húzni, mert ez az üdvösség rendje. Vagy a kegyelem rendje, hogy ő szolgál, ez az egy szükséges dolog, és aztán én természetesen hálás szívvel más, hogy vállalom a szolgálatokat, megteszem, amit indít engem az Isten lelke, de ezt a sorrendet mindenképpen tartsuk meg, és áldjon meg bennünket az Isten szent lelke, az ő igéjét, amely most, ahogy mondom, itt látható, hallható, olvastuk, tapasztaljuk, ízleljük. Ez egy szükséges dolgot. Amen. Szeretteim, most a ráfelelő ének egyben a keresztelőre való készülést is jelent. A 329. énekünk második versét énekeljük, nem éltem még e földszínén. Maradjunk a helyünkön. Ahogy mondtam a gyülekezetnek, most egy keresztelő fog következni, egy felnőtt keresztelő, és szeretném a gyülekezetnek bemutatni Jakab Judit Emőkét, akit megkérek, hogy ide fáradjon ki mellém. Őróla annyit kell tudni, csak így jön, ne féljen, nyugodtan, annyit közel. Mondjon egy áldás békességet a mikrofonba.
Áldás békesség.
Jó van, köszönöm. Tehát Jakab Judit Emőke 28 éves Marosvásárhelyen született. Ahogy én őt megismertem, ő jelentkezett nálam, és azt gondoltam magamban, nem fogok sokat beszélni egyébként, nem kell megijedni, hogy majd szépen eljön a lelkesedés, aztán kicsit ezt-azt kell meg kivírni, meg rendszeresen járni, akkor nem fog jönni. Hát ő nagyon sokat dolgozik, nagyon gyakran előfordul, hogy halál fáradtan érkezik, de jött, és az már kezdett engem meggyőzni, és hogy így mondjam, tényleg mellé állítani, hogy ha leszakad mindenkit, akkor is megkeresztelem, tehát ez volt a szándék, és íme beteljesült, avval a reménységgel, hogy azért ennek lesz folytatása, és ő neki megvan a maga életterve, szeretne előre haladni, szeretne családot, én hittem, mondtam, abban majd mi is beavatkozunk a megfelelő helyeken, tehát az első az, hogy legyen megkeresztelve. Tehát ez itt most meg fog történni, és ehhez kérem a gyülekezetet, hogy szeretettel fogadja őt be, és támogassa őt. Úgyhogy most pedig a kötött része következik a keresztelőnek. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és valljuk meg a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, most pedig hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most pedig az Atyaszentegyházunk rendje szerint, egy kicsit jöjjön közelebb, kedvesek, úgyhogy behallják a mikrofonba, megkérdezem, két kérdést teszek fel. Akarod-e, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, keresztény Anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassál, feleljed, akarom.
Akarom.
Ígéred-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református Anyaszentegyházunknak pedig holtig engedelmes, hűséges és áldozatra kész híve leszel, feleljed, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Köszönöm szépen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban, eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ezt a pillanatot most, köszönjük az ő szívében megszülető válaszokat, és kérünk arra, hogy pecsételd el a te szent lelkeddel ebben a sákramentumban magadnak. Így kérünk, légy itt most közöttünk, áld meg ezt az alkalmat. Amen. És akkor most kérem. És a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Köszönöm szépen. szépen föl lehet állni, csak úgy. És most pedig az áldás következik, csak felén forduljon, kedves, úgy. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem egyenes úton, tartsd meg életemet nevedért, Uram. Amen. Isten hozzá, kedves, a gyülekezetbe. És most pedig kérem, hogy a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten.
Kedves emőke, egy igével szeretnélek köszönteni a presbitérium nevébe. A Római Levél 9. rész 16. verse. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mindannyian ennek a könyörületnek vagyunk a részesei, és szeretettel várunk a gyülekezetbe máskor is, és ezután is.
Köszönöm.
Könyvtár, majd megbeszélgetjük, hogy mi van. Jó. Úgyhogy most foglaljunk helyet. És készülvén, illetve már meg is volt, mert igen, illetve az úrvacsora következik, úgyhogy itt a sok irat könyv között most a élvényeset fogom elővenni, és hallgassuk meg tehát, miképpen szereztem újunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Kérem, hogy álljunk fel. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, után vacsorált, ezt mondva, e pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert velemennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Szeretteim, már megvallottuk bűneinket, vettük bűneink bocsánatát, megvallottuk a sákramentumban hitünket is. Most Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval. Először is hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek, ahogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most pedig járuljunk a szent asztalhoz, helyünket elfoglalva, mégpedig oly módon, hogy először üljenünk le, testvérek, mert először kérem emőkét, és megbeszéltük, hogy a párja is, konfirmált református ember, vesznek úrvacsorát, tessenek ide állni, és aztán közben pedig elkezdjük a gyülekezeti éneket, a 449. dicséretünket énekeljük. És aztán már utána majd vezényelve a megszokott rendben vesszük az úrvacsorát. Tehát 449. Testvéreim, így szereztem Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, így étlek vele. Az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába tér, hagy kérjem és intsem, hogy az Isten kegyelmét magában hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. És meghajtjuk a fejünket, hálát adva az elvett javakért. Eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a mai Isten tiszteletet, ennek sokféle áldását, amelyik olyan, mint a magvetés, amelyik egyszer csak szárva szökken, és hisszük azt, hiszen megtapasztaltuk kegyelmedből sokszor, hogy fává nemesedik és növekszik. Ezt kérjük ma is, kérjük annak életéért és azoknak életéért, akik ma éltek a sákramentummal. Kérjük, hogy áld meg testvérünket, az ő egész életútját, szándékait, mutasd meg mindig az utat neki, a helyes lépést, és ezt kívánjuk mindjárt magunknak is. Könyörgünk a betegeinkért, megszomorodott szívűekért, a gyászolókért, könyörgünk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, és nem a nyaralás mikéntjén törik a fejüket, hanem a túlélés az ő igazi problémájuk, és hagyj kérjünk arra, hogy úgy tudjunk pihenni is, élve ezekkel a lehetőségekkel, hogy aztán újra tudjunk kezdeni szeptemberben sokféle munkánkban. Áld meg a szünidőző diákokat, vigyázz rájuk, könnyelműen ne éljenek a nagy szabadságban, könyörgünk a nevelőkért, intézményeinkért, iskoláért, az óvodáért, a gimnáziumért és mindazokért, akik ezen dolgoznak. Így kérünk téged, hogy mint a te néped tudjuk dicsőíteni és magasztalni téged, mint szavainkban, szívünkben és cselekedeteinkben egyaránt. Amen. Most pedig csendesedjünk el egy percre, és ha valaki úgy érzi, hogy van mit megköszönni vagy kérni, ezt megteheti ebben a néhány másodpercben külön is. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy kedden Bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz. Szerdán a Bibliaóra, most augusztusban a nagy meleg miatt, 9-kor kezdődik. Ne felejtsük el, akit illet, hogy reggel 9-kor kezdődik időseknek, vagy nyugdíjasoknak a bibliaórája. Természetesen a kedd esti bibliaóra az meg van tartva, szerda is. Szombaton van a már sokat hirdetett gyülekezeti kenúra, majd Gonok úr beszél még róla, és itt majd megmutatjuk azokat is, akik lehet még jelentkezni. És akkor hirdetem azt, hogy az igét Frekotné Mészáros Gabriella testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Mai napon felnőtt keresztségben részesült Jakab Judit Emőke, Isten áldását kérjük az ő életére, szeretteire, és mindenkor ez az ő otthona mostantól fogva, szeretettel várjuk. Köszönjük szépen, és akkor Gondok úrnak átadom a szót.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk a gyülekezetben máskor is. Óvodánkba óvónőt és takarító munkatársat keresünk, Vágvölgyi Erzsébet irodavezetőnél, vagy Hörömpöli Csaba általános helyettesnél lehet jelentkezni. feltörték ugye a honlapunkat, és továbbra is keresünk WordPress kerekrendszerhez értő szakértőt, vagy nálam, vagy pedig Pálfi Szabolcs pótpresbiternél lehet jelezni, ha tudunk ilyen szakértőt. A több generációs gyülekezeti tábor után, ahogy lenni szokott, talált tárgyak keletkeztek, amit ki itt ott elhagyott. A gyülekezeti terembe, a kijáratnál van egy asztal, azon van egy zacskó, abból el lehet vinni. Aki nem viszi el most, annak a cuccát holnap elviszik Nagy-Dobronyba. Augusztus 7-én kedden a bibliaóra után este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz, kérjük, hogy a meghívót írják alá az érintettek a pénztárosi asztalnál. A gyülekezeti kenutúra Balla Csaba és Dávid András, ott vannak ők ketten, majd a részleteket gondolom már megírtátok, vagy elmondjátok. Náluk lehet még jelentkezni, aki érdeklődik. Református napközis kalandtábor lesz a gyülekezeti terembe és környékén augusztus 21-e és 24-e között. Ábrám Angéla itt van, nála lehet jelentkezni, gondolom még lehet jelentkezni, alsós iskolásoknak. A rendszeres közös imádság elősegítésére javasolunk heti ima témákat. A következő hét ima témája a gyermekekért, a babama csoportért, az iskolai és a vasárnapi hitoktatásért. A kárpátaljai testvéreinkről már beszélt nagytisztelt úr, tehát folyamatosan gyűjtjük a támogatást. Ki van rakva egy adomány feliratú doboz, ahhoz lehet még hozzátenni. A múlt vasárnapi perselpénzt is erre a célra szálljuk, ez egy jelentősebb összeg, 120-130 ezer forint gyűlt össze a múltkor, de hát egy óvoda sokba kerül. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, kérem szépen a záró éneket énekeljük, 167. Jöjj mondjunk hála szót, aztán vesszük az áldást. A mindenjóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldjon és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg a földön, testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békességet mindenkinek. Jó nyilván.